ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Kovaszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában és az Észak-Atlanti Szövetségben egyfajta világháborús készülődés zajlik, mondta a külgazdaság és külügyminiszter tegnap a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter emlékeztetett, korábban az volt a NATO álláspontja, hogy a szövetség nem része az orosz-ukrán háborúnak, és mindent el kell követni a NATO és Oroszország közötti összeütközés elkerüléséért, de most több tagállam ezt elkezdte megváltoztatni, és a szövetség koordináló szerepét erőltetik az Ukrajnának történő fegyverszállításban és az ukrán katonai kiképzésben. Az ukrán elnök szerint országának esélye nyílhat a győzelemre, miután az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza elfogadta a csaknem 61 milliárd dolláros támogatási csomagot. Volodymyr Zelenszky az NBC televíziónak adott interjúban hangoztatta, a szükséges fegyverrendszereknek minél előbb el kell jutniuk a katonasághoz. Megalázó fiaskóval fenyegeti az Egyesült Államokat az, hogy egyre mélyebbre merül a konfliktusban, reagált Maria Zaharova. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrajnai neonáci rezsim megmentésére irányuló lázas kísérletek kudarcra vannak ítélve. Az ukrán-magyar határszakaszon 5147-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4830-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A beléptetettek közül a rendőrség 39 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A külgazdaság és külügyminiszter részvétét nyilvánította Ománnak a közelmúltbeli 21 halálos áldozatot követelő árvízkatasztrófával kapcsolatban. Szijjártó Péter egyben háláját fejezte ki két az árvíz fogságába esett magyar állampolgár kimentéséért. A Fidesz valamennyi képviselőjelöltje összegyűjtötte a június 9-i választásokon az induláshoz szükséges ajánlásokat, jelentette be még tegnap a Fidesz-KDNP európai parlamenti lista vezetője. Dajs Tamás azt mondta, valamennyi önkormányzati képviselő és polgármester jelöltjük, vármegyei listájuk, a főpolgármester jelöltjük, illetve az európai parlamenti listájuk megkapta a támogató ajánlásokat. Új kültéri kampányt indít a Fidesz a június 9-i választásokra készülve, jelentette be a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás egy Brüsszel alázatos szolgái feliratú, ellenzéki politikusokat is megjelenítő óriás plakát előtt állva azt mondta, a dollár baloldal mindent végrehajtana, amit Brüsszelben parancsolnak. Ha rajtuk múlna, mennénk a háborúba, jönnének a bevándorlók, és megjelennének a nőnek öltözött férfiak, vagyis az LMBTQ propaganda is, fogalmazott. 15 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Sem állami, sem önkormányzati szinten nem volt szükség a gázfogyasztást korlátozó intézkedésekre az elmúlt télen, közölt az Energiaügyi Minisztérium kommunikációs főosztálya az MT-vel, abból az alkalomból, hogy április közepén véget ért a hivatalos fűtési szezon. A nagyarányú megtakarítást hozó előző fűtési szezonhoz képest is több mint 4 milliárd köbméterrel, 4,3%-kal volt alacsonyabb a gázfelhasználás. Sikeresen zárult a zöld energiáról szóló online konzultáció, több mint 70 ezeren töltötték ki a 13 kérdésből álló felmérést, közölt a Kormányzati Tájékoztatási Központ a SZMT-vel. Azt írták, a zöld energia a magyar gazdaság jövője, ezért a kormány elkötelezett annak használatának és tárolásának növelésében. A lengyel helyhatósági választások második fordulójában a kormánykoalíciót irányító polgári koalíció jelöltjei győzhettek Krakkóban is, valamint más olyan városokban, ahol exit poll felmérések készültek. A második fordulóban a szavazók azokban a körzetekben járultak az urnákhoz, amelyekben a 2 héttel ezelőtti elsőben a polgármester jelöltek egyike sem szerezte meg a voksok több mint 50%-át. A helyi szerbek bojkottja miatt nagyon alacsony volt a részvételi arány, ezért nem lett sikeres az észak-koszovói polgármesterek leváltásáról szóló népszavazás. A voksolást a szerbek kérésére tette lehetővé a koszovói kormány. Ne vigyük haza a madárfiókákat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A legjobb megoldás a nyílt helyen üldögélő fiókát óvatosan megfogva a legközelebbi sűrű aljnövényzetfoltba bokor alá tenni. A hazai madárfajok nem szagolnak, így az érintésük nem okoz problémát. A kirándulásokon talált, szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákat, nyúl, nyest és mókuskölyköket, vadmalacokat jószaglású szüleik miatt megfogni sem szabad. Végül az időjárásról: hajnalra kifehéredett a kékes tető néhány centis hóréteggel. Sok felhő lesz felettünk, egy csapadékmező vonul kelet-észak-kelet felé, mögötte kisüt a nap, de akkor is előfordulhatnak záporok, zivatarok, többfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Erdei László rendőrt, aki mindemellett stílusosan az Erdei Banda zenekar vezető prímása is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Én köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jöttem, nagy örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak.
Mert hogy egy különleges ember Ön, két szakmája, két hobbija is van, és erről beszélgetünk majd az előttünk álló jó néhány percben. Kezdjük a portréműsort és a beszélgetést hol máshol is, mint a gyermekéveknél. Milyen családba született Ön bele?
1967-ben születtem, Hajdúnálláson. Hajdúsági gyerek vagyok, igen. Szüleim munkás emberek voltak. Édesapám abban az időben a téglagyárban dolgozott, édesanyám varrónőként, majd óvodában, dajkoként, onnan is jött nyugdíjba. Végül is oda jártam általános iskolába és Hajdúnálláson, majd a gimnázium évek is ott zajlottak. Van egy öcsém, ő szintén ott tanult Hajdúnálláson. Ő jelenleg a kereskedelemben dolgozik. És szintén itt él Egerbe, úgyhogy érdekes a sors, mert ugye mindig ide jártunk Egerbe kirándulni, nagyon tetszett ez a vidék, és mindketten itt kötöttünk ki, mindketten egri lánykát vettünk feleségül, úgyhogy tehát itt élünk azóta is. Én 1996 óta, az öcsém meg pár évvel később költözött ide, úgyhogy lassan nem vagyunk gyütmentek, befogadtak bennünket, úgyhogy...
És most már Eger a meghatározó város lett az Önök életében.
Így van, és ugye itt fő tevékenységem az a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjában dolgozok, mint ügyeletes. 7,5 éve, de majd fog jönni egy váltás, amit említettem is korábban. Átkerülök majd a sajtó osztályra, és ott fogom a srácokat, illetve kolléganőt erősíteni. Úgyhogy ez egy... érdekes váltás lesz, majd már izgatottan várom. Remélem, hogy megszabadulok az éjszakázásoktól.
Gyakrabban.
Igen.
Vendég lesz majd a Szent István Rádió hullámhosszai, és hiszen el kell mondani majd a legújabb információkat, sajtóközleményeket ismertetni a kedves hallgatókkal. Na de ne szaladjunk ennyire előre. A rendőrséghez került, mikor? Már a tanulmányok befejezése után egyből, és végigjárta Ön is azt a bizonyos ranglétrát?
Igen, 1986-ban szereltem föl rendőrnek a Budapesti Rendőrfőkapitányságra, és én is járőrként kezdtem. Majd lévén, hogy hajdúsági vagyok, azért hazahúzott a szívem, tehát Hajdúnálláson nem volt akkor lehetőség, és így kerültem Debrecenbe. Ott is először járőrként, majd körzeti megbízottként, majd nyomozóként tevékenykedtem. Úgy is kerültem át ide 1996-ba. Az egri kapitányságra, mint nyomozó. Tehát azt lehet mondani, hogy a rendőri pályafutásom gerincét a bűnügyi munka teszi ki. Vagyon elleni bűncselekményekkel foglalkoztam zömében. Majd 2012-ben kerültem a szabálysértés előkészítő csoporthoz, mint referens, és jelenlegi beosztásomba, ügyeletesi beosztásba pedig 2016. október. Mint ahogy mondtam is, közel 7,5 éve. Itt ügyeletesként tevékenykedek. Feladatunk ugye a társszervekkel összefonódva különböző bejelentésekre egységeket irányítani, illetve tartani a kapcsolatot velük. Tehát, hogyha van mondjuk egy baleset például, sajnos oda minden egységre szükség van, pláne hogyha beszorult, sérült van. Mentősök koordinálják egyébként a mentőhelikopter, annak a leszállását biztosítani, útzár, helyszínelünk, összetett. Olyankor elég sok telefon van, akkor megy a zsongás az ügyeleten. Ugye ott vagyunk együtt, a mentősöket kivéve, az OMSZ az külön van, de a katvédés, a rendőrség az együtt. Úgyhogy olyankor nyüzsi van.
Milyen ez a rendőri munka? Milyennek mondható? Annak idején ön miért választotta ezt a hivatást és ezt a szakmát? Mert szerintem ezt a hivatást csak hivatásszerűen lehet végezni. Jól gondolom én ezt?
Igen, van benne igazság, bár nem tudom, hogy a jelenlegi, tehát most 2024-ben, tehát hogyha megkérdeznénk a fiatalokat, hogy mi motiválja őket, hogy rendőrök legyenek, nem tudom, hogy ez a hivatástudat vagy hivatásszeretet, ez megjelenne, hányan mondanák ezt, szerintem nagyon kevesen. Végülis én is egy véletlen folytán kerültem ide, tehát nekem se voltak ilyen vágyálmaim, hogy én majd rendőr leszek, vagy tűzoltó, vagy katona, vagy bármi. Mondjuk katona nem akartam lenni, de voltam ennek ellenére, Siklóson voltam határőr egyébként. Tehát egy ilyen baráti sugallatra, szüleim tudta nélkül küldtem el a jelentkezésemet, és akkor hát végigmentem minden, hát ami ezzel együtt jár, a fizikai, pszichológiai felmérőn, egészségügyi, és akkor fölvettek. Akkor már nem bánták a szüleim. És akkor ez így évről évre alakult ki.
De nem bánta meg, ha jelenleg is ebben a szakmában dolgozik és tevékenykedik.
Egyáltalán nem bántam meg, ahhoz már elég sok időt eltöltöttem, hogy tehát így a rendőrségen belüli váltás az teljesen más, mint hogy egy másik területre. Úgyhogy jól érzem magam a bőrömben, mondhatjuk azt, illetve van két hobbim, ami végül is kikapcs, egyik a országúti kerékpározás, a másik pedig lenne a zene.
Erről majd még beszélünk. Azt említette, hogy szakmai tevékenységének 80%-át a bűnügyi osztályon töltött el. Hát mi kimondani is olyan, úgy gondoljuk, hogy nehéz szakma, főleg a bűnügyi osztály a rendőrségen belül. Nem egy leányálom, amilyen problémákkal minden nap találkoznak ott. Voltak nagy kihívások, nehéz feladatok, emlékezetes bűnügyek, amelyeket sikerült megoldani?
Természetesen inkább azt mondom, hogy több volt a pozitív élmény, mint a negatív. Nyilván, mint minden terület, eleinte új, bárhová kerül az ember, úgymond kopaszként, kezdőként kezeli, de ahogy szokták mondani, a rutin és az évek, tehát minél több ügyjel találkozik az ember, csiszolódik kollégákhoz, számtalan házkutatás, számtalan kihallgatás, számtalan éjszakázás, számtalan több tíz órás buddogás egy-egy ügybe, szinte az egész csapat. Például, hogyha volt egy olyan, hogy lakásbetörés sorozat, meglettek az elkövetők, és akkor azok elmondták, hogy ő is ott volt, ő is ott volt, ő is ott volt, ő is, ide is betörtünk oda is, tehát mire mindenkit összeszedtünk, ez tényleg egy ilyen több napos, milyen több volt. Talán ami így a munkából eredően, ami számomra annyira nem olyan szép, úgymond, a halállal való foglalkozás, tehát azt azért tényleg meg kell említeni, hogy azt meg kell szokni. Ami emlékezetes volt nekem például, az még Budapesten történt gyerekhalál, tehát ott azért az bejelentene a szülőknek, mikor várták haza a gyereket, hogy ne várják a gyereket, mert. Most volt egyébként egy kolléganő, nemrég lett rendőr, és egy önakasztott emberhez kellett neki kimenni, és hát nyilván felkészítik őket az iskolába erre, hogy mire számíthatnak, de azért ez úgy élesbe domborodik ki, és ő akkor eldöntötte, hogy ez neki nem. Úgyhogy ő már nem kollégánk azóta. Ezt nehéz. Tehát mikor bűnügyön voltam, rengeteg, ugye, mint szemlebizottság vezető jártunk ki helyszínekre, ismerőst is helyszíneltem például, feleségem, kolléganőjének férjét helyszíneltem. Tehát ezek olyan, jó, de ezen túl kell lépni, de idő. Van, aki ezt fel tudja dolgozni, van, aki nem. Ugye baleset helyszínen rengeteg halálesettel találkoznak, mindenféle fajta, fiatal, idős, családok veszítik életüket sajnos. De próbáljuk fölhívni mindenki figyelmét, a baleset megelőzés, ez nagyon fontos. Tehát, hogy óvatosan vigyázzunk egymásra, mindenkit hazavárnak.
Ezt mi is elmondjuk minden egyes útinform bejelentkezésnél és ismertetésnél. A bűncselekmények megoldása az egy sikerélmény. Hogyan éli meg a rendőr, amikor sikerül egy nagyon nehéz ügyet felgöngyölíteni, megtalálni a tetteseket és pontot tenni az ügy végére? Az milyen érzés volt önnek?
Az egy nagyon jó érzés, tehát az pláne, hogyha meg is vannak ellopott tárgyak, épségbe visszakerülnek, mondjuk egy autó, tegnap is történt, ellopták az autó, délután meglett. Az jó, mert akkor szoktak jönni köszönő levelek, aki veszi a fáradtságot. Azok jól esnek, mert van a belső internetes oldalunk, azon megjelennek. Kis párhuzamot húzva talán olyan lehet, mint mikor egy orvos megmenti valakinek az életét. Tehát, jó. Utána, hogy mi lesz a sorsa az ügynek, ugye ott még ott van azért az ügyészség bíróság, az bosszantó szokott lenni, hogyha nem olyan a végeredmény, amit mi elvártunk, de az már nem a mi asztalunk. Mi megtettük azt, ami a mi részünk, úgyhogy...
Sajnos a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma az nem csökken. Ezt ön is így látja?
Igen, de most ugye legfőképpen ez a kibertérbe került, tehát vannak a online csalások, most ugye egymást érik ezek a telefonos. 21-es számot ne vegyen föl senki, 21-es hívószámmal, illetve adatainkat, személyes adatainkat, banki adatainkat tényleg senkinek ne adjunk ki. Tehát ez azt lehet mondani, hogy vannak a klasszikus vagyonelleniek is, de 2024-ben sajnos nagy térhódítással ez a online térbe tevődik át.
Igen, ezek a jó tanácsok, ezeket nem lehet elégszer elmondani. Ön is ismételjen, legyen olyan kedves, mire figyeljenek oda a kedves hallgatók, mi az, aminek semmiképpen ne dőljenek be?
Vannak az unokázós, mikor fölhívnak valakit azzal, hogy az unokája, vagy gyereke, vagy bárki bajba került, mondjuk külföldön, és akkor ők majd óvaték ellenébe, majd megoldják ezt a problémát. Tehát senkinek ne utaljunk el pénzt semmilyen indokkal. Próbáljunk meg keresztkérdéseket föltenni, annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy tényleg a mi szerettünk hozzátartozónk van bajba, mert akkor már megdőlhet a történet. Illetve hát a banki adatok, tehát utána hiába fordulnak hozzánk, mert a sértettek zöme, hogy neki mi lesz a pénzével, tehát most a rendőrség biztos nem fogja visszaadni, tehát banki adatainkat, személyes adatainkat senkinek, semmilyen formába. Előre ne utaljunk senkinek, tudom, hogy vannak olyan felületek, de járjunk utána annak a webshopnak, annak a cégnek, hogy az mennyire megbízható, mert ugye ott meg egy kamu oldalra tudnak irányítani bennünket, és akkor ugrott a pénzünk, és utána marad a könnyeink törölgetése sajnos.
Térjünk vissza az ön személyes életéhez, jelenleg akkor ügyeletesként dolgozik, és ahogy említette is, hát körülbelül egy hónap múlva a rendőrségen belül, de új pozícióba, új feladatkörbe kerül. Várja már nagyon ezt a váltást?
Igen, nagyon várom. Ez a tavalyi évben jött, ünnepek előtt, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy oda tudok kerülni, és azóta számtalan időpont volt, ami talán most ezzel a április időponttal realizálódik, és úgyhogy reményeim szerint áprilistól már tényleg a sajtósokat fogom erősíteni.
A legjobb forgatókönyvíró pedig a Jóisten és az élet, mert egy picit már beletanul most, hogy riportot ad. Igaz, most saját magáról beszél és a saját életéről, de már gyakorlatot szerez, hogy hogyan és miként kell nyilatkozni, természetesen akkor majd a rendőrség által fontosnak vélt információkat kell majd közölnie. Életének másik fontos oldaláról is beszéljünk, erről a bizonyos zenélésről. Mikor jött létre az Erdei Banda, és mit lehet róla tudnunk?
Talán ott kezdeném, hogy 1973-ban kezdtem el a zenei pályámat, úgymond, de ugye még korábban is lévén édesapám harmonikán muzsikált, míg aktív volt, ők rengeteg lakodalomban muzsikáltak, tehát ők voltak az ős Erdei Banda, és akkor én valahogy nem a harmonikához, hanem a hegedűhöz vonzódtam, nem tudom miért, tehát már pici gyerekkoromban a két kukorica csutkát azt dörzsölgettem, úgyhogy láttak benne fantáziát, meg valahogy az úgy érdekelt. És akkor így kerültem a zenesuliba, természetesen, mint ahogy mindenki a szolfés, az nem volt a kedvencem. Drága jó Barkóczi tanár úr volt a tanárom, Isten nyugasztalja, meghalt szegény, ő Debrecenből járt ki, és akkor ugye klasszikus hegedűt tanultam, de mikor megérkezett, akkor teljesen mindig más zenét játszottam, és akkor mindig mondta, hogy Laci, az etűdöket, meg amit tudom én, miket kellett, vagy gyakoroltam én azt is, de nyilván nem olyan intenzitással, és akkor ez szépen így fokozatosan kialakult bennem, hirdetett, nem is tudom melyik évben a Farkas Ferenc Zeneiskola ilyen népzenei kurzust, ott a Szabó Attila volt a tanárom, ott egy ilyen két éves képzés volt, azt végeztem el, és akkor maradtam természetesen a népzenénél, különböző formációban muzsikáltam, és akkor a kisebbik lányom születésnapján 2018-ban alakult meg az Erdélyi Banda. Jelenlegi felállásban 3-4 éve muzsikálunk, hogyha elmondhatom, hogy kikkel.
Mindenképpen kik a tagok?
Andrássy Ferenc barátunk, Salgó Tarjáni, ő cimbalmozni szokott, de kiváló bőgős is. Jankura Miklós Misu barátom, ő Ostorosan lakik, ő a Brácsás a zenekarba, de ő a zenebohócunk. Ő cimbalmozik, bőgőzik, és akkor van a Fodor Bence, ő pedig len a bőgős a zenekarnak, én pedig hegedülök. És akkor stílusos, amikor oda került a sor, hogy ugyan mi legyen a zenekarnak a neve, akkor mindenki erre szavazott, úgyhogy fönt vagyunk a Facebookon is, mint zenekar, úgyhogy különböző rendezvényeken szoktunk megjelenni. Hát nyilván, ami belefér a hivatásom mellett, mert azért az a fő. Tehát ilyen lelkes amatőrnek nevezzük magunkat. Mindenkinek van főállása, bár a Andrássy Feri Drass barátunk már nyugdíjas, de óraadó tanárként azért még tevékenykedik. Többieknek mindenkinek van, tehát ez egy nagyon jó kis hobbi, és kikapcsol.
És milyen zenét játszik az Erdélyi Banda?
Az Erdélyi Banda alapvetően autentikus magyar népzenét játszik. Kismagyarországi határon túli, Kalotaszeg, Erdély, Magyarországon belül, bármi, Szatmár, Délalföld, Dunántúli.
Milyen gyakran találkoznak? Milyen rendszeresek a próbák?
Hát ez jó kérdés, a próbák az nagyon elenyésző, ahogy Misu barátom szokta mondani, ilyen jelmezes főpróbákat szoktunk tartani a színpadon, vagy bármilyen rendezvényen. Tehát ha jön egy rendezvény, mint ahogy most is megyünk, majd hívtak bennünket, tavaly voltunk az első kolbásztöltő verseny, most a másik lesz Nagyvisnyón, ott fogunk muzsikálni, ott inkább ilyen nótázgatás szokott lenni. Előtte a srácok azért előveszik a hangszert, legfőképpen én, és akkor mindenki azért átnéz különböző dolgokat, de próbálk úgy effektíve, lévén, hogy mi nem profi zenekar vagyunk, tehát nem ebből élünk, de ez nem azt jelenti, hogy azért úgy állunk ki a színpadra, hogy tehát nincs mögött tartalom.
Mert hogy a repertoár az nagyon fontos, és hogyha a kedves közönség még mondjuk kér is valamit, kíván is valamit, főleg, hogyha magyar nótáról van szó, akkor olyan jó, hogyha önök tudják ezt teljesíteni.
Így van, ezen szoktam mosolyogni, mert most nem tudom szám szerint, hogy nyilván nagyon sok tájegységet muzsikálunk, de nótából nem tudom hány száz nótát tudok, de ha oda jön valaki egy pohár borral a kezébe, és akkor azt mondja, hogy ez húzd el, hogy, az biztos, hogy nem tudom. De akkor kisegítenek a többiek, vagy dúdold el, de természetesen megpróbáljuk mindenkinek az igényeit kielégíteni, hisz azért vagyunk ott. Jók szoktak lenni a visszajelzések, úgyhogy nyilván azért megyünk most Nagyvisnyóra is, hisz tavaly évben letettük a névjegyünket.
Akkor gondolom, hogy vannak felkérések is, megtalálják önöket a különböző felkérések.
Igen, rendszeres, most már azt mondhatom, hogy rendszeres fellépői vagyunk a Hungarikum Pikniknek, Szépasszonyvölgybe. Már most is megkaptuk a felkérést, úgyhogy ott leszünk. Az egy nívós esemény, legalábbis számunkra, meg végül is gasztronómia, zene. Ha szép idő van, hát ugye tavaly szép idő volt már, amikor nem volt szép idő, hát akkor imádkozunk, hogy szép idő legyen.
Különösen érdekelne, hogy van-e kedvenc nótája, van-e kedvenc népzenéje, olyan dallam, amely mindig jó kedve deríti önt, vagy ami valami miatt különleges önnek. Van ilyen?
Van. A kedvenc tájegységem a kalotaszegi, arra feküdtem rá úgymond jobban. Ugye legényesek, nagyon szép hajnalik vannak, ilyen szívhez szóló, meg maga a táncrend, ugye, a Kalotaszegnek nagyon szép, gyönyörű dallamai vannak, nagyon szép a viselete a Kalotaszegnek. Nyilván nem emiatt szép a viselet, de maga a zene. Tehát az valahogy úgy közel áll hozzám. Kedvenc nótám az, a szép nótákat szeretem, több is van, de olyan, hogy kedvenc, azt most így nem tudnék egyet kiválasztani azok közül. Sőt, én olyan vagyok, mint édesapám, hogy 1 millió nótát ismer, de szövegét csak kevésnek. Úgyhogy énekelgetni is szoktam, vagy szoktunk, de inkább a Fodor Bence, aki a énekléssel hangulat teremti a zenekarba. Jó hangja is van, meg tényleg ő a frontember ilyen szempontból.
Egy kérdés erejéig beszéljünk még a családjáról is. Minden sikeres ember mögött azt mondják, van egy jó feleség, egy olyan háttér, aki hozzásegíti a sikerhez. Az ön esetében is elmondható mindez a biztos családi háttér?
Igen, maximálisan. 1996 óta vagyunk együtt. Van egy csodálatos lányunk, Boglárka, aki most fog végezni Budapesten a kommunikáció média tudományszakon, most éppen készül a vizsgáira, mellette dolgozik, tanulás mellett, tehát összetudom egyeztetni a rendőri munkát, a zenét, tehát elfogadták azt, hogy lehet, hogyha most hétvégén otthon lennék, akkor menni kell zenélni, de azért megtaláltuk az egyensúlyt, tehát nincs az, hogy felboruljon. Mindig vannak közös programjaink is, úgyhogy közös nyaralások, wellness, tehát ez már ilyen tradicionális, januárban a születésnapom téli wellnessezni szoktunk, úgyhogy vannak közös programok.
Elgondolkodott már azon is, megfogalmazta önmagának, hogy mi a szépsége az ön szakmáinak? Itt akár a rendőri hivatásra is gondolok, valamint a népzenélésnek. Mi jelenti az ön számára a szépségét?
Talán mind a kettőre igaz lehet az, hogy nyilván a zenélés a védek, nem? Szolgálok és védek, ugye ez a szlogenünk. Tehát az emberek figyelmét felhívni, illetve tényleg védeni, hogy ne legyenek bűncselekmények vagy bármilyen cselekmények áldozatai. Hát a zene meg megint tényleg egy szolgálat, tehát bármilyen rendezvényen részt veszünk, akkor nyilván azért hívnak bennünket, hogy jól érezzék magukat. És ez olyan jó dolog, hogy tényleg mi teremtünk ott jó hangulatot, örömmel várnak bennünket, visszavárnak bennünket. Úgyhogy talán az is egy szolgálat, valamilyen formában, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést Erdei László rendőrnek, az Erdei Banda zenekarvezető prímásának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És stílusosan fejezzük be beszélgetésünket a zenével, hiszen ha már ennyit beszéltünk az Erdei Bandáról, akkor zenéljenek nekünk a folytatásban most önök. Melyik felvételre is esett a választása?
Mint ahogy korábban is mondtam, a kalotaszegi muzsika áll hozzám legközelebb, úgyhogy én egy kalotaszegi muzsikát választottam. Igaz, hogy nem a teljes Erdei Banda muzsikája, de nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa velencei apostoli látogatása elé. A Szentatya jövő vasárnapi velencei apostoli látogatásának programja. A Laguna város alapításának története. Ferenc pápa április 28-i vasárnapi velencei látogatásának programja. Három beszédet és egy homiliát mond Ferenc pápa a 6 órás látogatás során, amelyet a Lagunák városában tesz április 28-án. Fölkeresi a Giudecca szigeti női börtönt, majd a Szent Márk téren Szent Misét mutat be, a bazilikában pedig lerújja tiszteletét Velence védőszentje előtt. A pápa megtekinti a velencei biennáli szentjéki pavilonját a Giudecca szigeten lévő női börtönben, üdvözli a fogvatartottakat és a kiállító művészeket. Majd a fiatalokkal találkozik a Santa Maria della Salute, az egészség szűzanyja bazilika előtt. Végül pedig ponton hídon átkel a Szent Márk térre, ahol Szent Misét mutat be, és az evangelista sírjánál imádkozik, aki Velence és a venetóiak védőszentje. Ez a három mozdulat alkotja Ferenc pápa velencei látogatásának gerincét, amelyet április 28-án tesz, maradjatok meg az én szeretetemben mottóval, a szőlőtő és a szőlővesszők evangéliumi elbeszélése alapján. A hivatalos program szerint Ferenc pápa április 28-án vasárnap reggel 6 óra 30-kor száll fel helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra körül landul Velencében a Giudecca szigeti női börtön belső udvarán. Itt Francesco Moraia érsek, velencei pátriárka fogadja őt az intézmény vezetőivel együtt. 8 óra 15-kor a pápa találkozik a fogvatartottakkal, és beszédet mond nekik. Jelen lesznek az adminisztrációs részleg, a büntetés végrehajtás munkatársai és önkéntesek. A Szentatya ezután személyesen üdvözöl mintegy 80 fogvatartottat. A börtönudvaron körülbelül 8 óra 45-kor ér véget a találkozó, majd a pápa a börtönkápolnába megy, ahol José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériuma prefektusa fogadja, aki egyben a velencei biennále szentjéki pavilonjának kurátora. A bíboros köszönti a pápát, aki 9 órakor találkozik a kiállító művészekkel, beszédet mond, majd üdvözli a megjelent vezetőket és művészeket. 9 óra 30-kor búcsút vesz a Giudecca szigettől, és motorcsónakon az egészség szűzanyja bazilikához megy. A bazilika előtti téren tartják a találkozót a velencei és a veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt tartják minden évben az ifjúsági zarándoklatot az egészség szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa elmondja beszédét, majd a fiatalok delegációja kíséretében átkel a hajukból álló pontonhídon, ami a Szent Márk térre vezet. A Lagunák városában tett pápai látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz délelőtt 11 órakor a Szent Márk téren. A liturgia előtt a Szentatya pápa műlon többször körüljár a téren, majd a Szent Mise után elimádkozza a Regina Cőli imát. Mintegy 7500 hívő kap ülőhelyet a téren, további 1500 hívő állóhelyet a tenger felé eső kisebb téren biztosítanak. A Szent Mise végén Moraia pátriárka köszönetet mond a látogatásért, majd a pápa privát formában a bazilikába megy, hogy lerújja tiszteletét Szent Márk erekéi előtt. A Szent Mise után Ferenc pápa a közeli Szent Ilona szigetén található haditengerészeti helikopterről indul előreláthatóan 13 órakor Rómába, és délután 14:30-kor várható az érkezése a Vatikánba. Velence alapításának története. Velence a Lagunák városa, a földközi tengert egykor egyedül uraló Serenissima városköztársaság sajátos történelme valójában a földrajzának köszönhető. az Itáliát keletről ölelő Adriai-tenger bal felső csücske, a venetói partvidék ugyanis Ravennától Felgrádóig tengerbe ömlő folyók, folyamok szakadatlan sorozata. A hatalmas pósíkságot nyugatról és északnyugatról az Alpok óriási hegyvonulata karéjozza, amely havas hegycsúcsaival a folyók bővíző és állandó forrása. Ráadásul a viszonylag kisebb távon befutott nagyobb szintkülönbség miatt a folyók óriási mennyiségű hordalékot, kavicsot, homokot és földet hordanak a tengerbe egy szűk, mintegy 100 kilométeres szakaszon, amely az évezredek alatt lassan állandó hátrálásra késztelte a tengert a szárazföld javára. A tengerparton tehát állandó a folyami édesvíz találkozása, keveredése a sós tengervízzel és a hozott törmelék fokozatos leülepedése. Ez a körülmény adja a partvidék ingoványos, lápos, nádassal sűrűn benőtt jellegét, amely felületen szárazabb területek és kanyargó szűk nádi folyamok tarkán és változatosan ismétlődnek. Mint a mi Balatonunk, a szabályozás előtt főként a Somogyi parton, hogy valamelyes képet kapjunk a korabeli földrajzról. Az ilyen lagunás partvidék természetesen kialakította maga csodálatos flóráját és faunáját, növény és állatvilágát, amihez társként az őstrakos venétek és fejebb a hisztriaiak nemzedékei csatlakoztak, megismerve és tisztelve ezt a különös, félig vízi, félig szárazföldi világot. Amikor a rómaiak ezt a vidéket meghódították, Krisztus előtt 181-ben alapították épp a tengerpart hajlatánál Aquileia városát, amit a régiek az akkori római birodalom 9. nagyvárosaként emlegettek. Az Augustus császár hozta birodalom felosztás 10. régiója lett a térség Venecia et Histria néven. Az ingoványos bizonytalan parton nem is próbálkoztak város alapítással, de tisztes távolságban sorra megszülettek a part közeli venét városok, mint Oderzo, Altino, Caorle, Julia Concordia és jóval lejjebb a tehetősebb Patavium, a mai Padova. Már az első 3 évszázadban megindult a térség keresztény nyilvánása, főként a 313-as milánói rendelettel, amely felszínre hozta az addig inkább rejtett Krisztus követőket. Az új kelet-római főváros Bizánc megszületésével és a császári súlypont Konstantinápolyba helyezésével megnőtt a szerepe ennek a keleti kapcsolatnak, amelyet éppen a lagunák fölötti Aquileia képviselt együtt a tengerparti lépcsőjével, ahogy azt a Gradus, mai Grádó városa mutatja. Mintegy 500 éven keresztül az időközben patriarkáli székhelye lett Aquileia volt a térség keresztény központja, amit csak az 5. században induló népándorlás korszaka változtatott meg. Ezek az északról betörő népek szinte kivétel nélkül germán törzsek voltak, akik közszinte különlegessé volt a hunok megjelenése. Először Alarik vizigótjai érkeztek meg 401-ben, és rögtön feldulták Aquileiát és a térséget. Attila hunnyai 450-451-ben már könnyebben jutottak egészen Mantováig, ahol a hagyomány szerint megegyezés született Attila és Nagyszent Leó pápa között. Majd 40 évvel később a tova haladó nyugati gótok után jöttek Teodorik, keleti, osztrogótjai, akik a nyugat-római császárság 5. század végé zűrzavarában, amikor 476-ban meg is szűnt a római császárság, az ország nagyobbik részét, beleértve Rómát is meghódították, és fővárossá éppen azt a Ravennát tették, ahol Bizánc itáliai exarchátus székhelyet vett, egyházi és politikai értelemben is. Nagy Teodorik gót király halála után Justinianus kelet-római császár uralma következett 527-től 565-ig, amikor Ravenna virágkorát élte, és szinte az egész Itáliát hatalma alá vonta. Döntő lépés majd 20 évvel később következett be 586-ban, amikor a Pannoniában állomáshozó longobárdok, másképpen langobárdok, germán törzsei betörtek Itáliába, és viszonylag gyorsan elfoglaltak az országot, hatalmukat egészen a Nápoly közeli Beneventóig kiterjesztve. A nevük alapján hosszú, szakállú longobárdok azonban 200 évig maradtak egészen 774-ig, amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzte őket. Ekkor született ez időtájt Venecia, magyarosan Velence. Hogy miért is? Azért, mert a korábbi hódítások mindig viszonylag rövid ideig tartottak, és a tengerparti venétek mindig a lagunák világába, pontosabban az idegenek számára halálos útvesztőkbe húzódtak, ahonnét a veszély elmúltával visszatérhettek a szárazföldre. Ez a két évszázad azonban maradandó ottlakásra kényszerítette őket, és egyre inkább berendezkedtek erre az életmódra, mindinkább felfedezve a vízparti élet előnyeit. Mindehhez hozzájárult a longobárdok víz iszonya, mert a szekérvár kultúrájú szárazföldi nomád germán törzsek nem tudtak és nem is akartak tengeri hatalomra szert tenni. Ennek az is a jele, hogy miközben szinte az egész Itáliát meghódították, a szigetek, így Szicília, Szardenya, Korzika, mindvégig Bizánc kezén maradt egészen a 11. századi normann hódításig. Venecia saját alapítása dátumát 421-re teszi, amikor a mintegy 30 kilométerre fekvő Patavium Padova tanácsa egyik határozatában foglalkozott a szigetek minden állami szervezeten kívüli lakóival. Velence fejlődését 452 után föllendítette, hogy a szomszédos területek hunok elől menekülő lakosai, köztük sok gazdag, nemes kereskedő és tehetős római polgár a lagunák szigeteire költözött, főként 7 jelentősebb szigetre, amelyek Caorle, Heraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Malamocco és a délre fekvő Chioggia. Ezek a vízi városok később egyre szorosabb politikai szövetségre léptek egymással. A bevándorló gazdagok voltak, és a szigeteken is meg akarták teremteni maguknak az elveszett kényelmüket. Miután a népvándorlás időszakában a szárazföldi kereskedelem szinte lehetetlenné vált, a települések egyre több hajót gyártottak. Eleinte csak a só lepárlásából bonyolítottak le számottevő forgalmat, később a túlparti Isztria és Dalmácia termékeire is kiterjesztették a kereskedelmet, és bort, húst és olajat szállítottak hajóik. Az egyre gazdagabb szigetek új formájú hajókat terveztek, amelyek gyorsabbak, fürgébbek voltak korabeli társaiknál, és hatalmas raktérrel rendelkeztek. A római birodalom felbomlása után a velenceiek igyekeztek a birodalom egyik jogutódjához, Bizánchoz közelebb kerülni. A megalakuló említett ravennai exarhátus nem csupán megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult, hanem védelmi szerepet is betöltött. Így adódott, hogy Velence egyre inkább átvette a bizánci birodalom hivatali rendszerét is. A társadalom élén a tribunok álltak, eleinte egy, később 10, majd 12, végül 7 tribunnal, akik a családok nevében gyakoroltak bírói hatalmat. Amikor azonban a kereskedelmet gyakran korlátozó bizánci törvények kezdtek terhessé válni, Velence lassan kialakította saját önkormányzatát. Ezt mind Bizánc, mind a longobárdok és a frankok is ellenezték a 6.-8. században, de semmit sem tudtak tenni, mert szükségük volt a velencei flottára az Adriai tenger felől érkező támadások ellen. Ezek a körülmények vezettek 697-ben az első doge, a latin dux vezető fejedelem szóból, Paolo Licio Anafesto megválasztásához, aki névleg a bizánci császár nevében uralkodott, gyakorlatilag igyekezett függetleníteni Velencét tőle. Jogköre sokkal szélesebb volt, mint a tribunoké. Joga volt összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai vezetőket és a bírákat, kormányügyeket intézni. Miután 751-ben a longobárdok elfoglalták Bizánc utolsó közeli bástyáját, Ravennát is, Velencének jóval szabadabb mozgástere lett. A 7.-8. században újabb telepek kerültek a dózse hatalma alá, itt Cittanova, Caorle, Jesolo, Malamocco és Torcello szigete, amelyek közül a székhelyük Malamocco volt. Kis Pipin, Nagy Károly apja, megpróbálta meghódítani a területet, ezért a dózse a Rialtóra költözött. A Rialtó a Rivo Alto magas part rövidítése, és így valamelyest kiemelkedő és már korábban is lakott felszínt jelentett. Ezzel Velence új szakasza kezdődött. A dózsek nem bonyolódtak a szárazföld, Veneto, Lombardia és a többi régió küzdelmeibe, és a Bizánctól való függés is csak névleges maradt. Az igetváros egyház élete szempontjából a legjelentősebb esemény szintén egy tengeri siker volt, amikor 828-ban sikerült Szent Márk evangélista erekéit a Nílusparti Alexandriából Velencébe átszállítani, ez a híres transzláció erekje átvitel. Az ókeresztény ikonográfiából ismerős Márk evangélista oroszlán szimbóluma, amit Verenc hamarosan megtett saját város címerévé, és hozzá az oroszlán szárnyakkal látta el, amelyek szabadságára és függetlenségére utaltak. A fekvő szárnyas oroszlán jobb első mancsa nyitott könyvet tart latin felirattal Pax tibi Marce, Evangelista Meus. Béke veled, Márk, evangélistám. Hagyomány szerint a szent erekjeinek átvitelekor angyal jelent meg Márk evangélistának, aki miután földet ért Velence szigetén, rögtön annak oltalma alá került, amit a motto további szavai sugallanak, Pax tibi Marce evangélista meus, hic requiescet corpus tuum, itt nyugszik a te tested. És valóban, aki letérdel a Szent Márk bazilikában a védőszent szarkofágja mögé, ezek a szavak köszönnek rá. Miután Róma, Szent Péter és Pál apostolok oltalma alatt áll, a közeli Mediolánium, Milánó pedig Szent Ambrus püspökkel büszkélkedhet, így a velenceiek joggal viselkedhettek jeles szerzeményükkel, aki egyben megerősítette a Lagunaváros egyházi függetlenségét az akvileai pátriárkátussal és annak tengerparti városával, Gráróval szemben, de ezentúl politikai függetlenségét is jelentett Bizánccal és a német-római birodalommal szemben is. A történelmileg hiteles alexandrai Szent Márk hagyomány mellett létezett egy másik elképzelés, amely szerint Szent Márk evangélista lett volna Aquileia első püspöke és a Venétek térítő apostola. Nem sokkal a Szent Márk erekék megérkezése után a 9. században a város vezetése bizánci építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, de két év múlva újra felépítették. Ebből a második épületből azonban csak néhány fal maradt meg, amelyek nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik és márvány burkolat alatt. Alaprajza háromhajós, bazilika elrendezésű volt, a hajókat 2x12 osztó választott el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót építettek hozzá, majd előcsarnokat két oldalt az új kereszthajóig meghosszabbították. Eltávolítottak az oszlopokat, de később a galéria kialakításakor újra felhasználták őket. 5 kupolát építettek a bazilika fölé, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához erős pillérekre volt szükség. Így kialakult a ma is látható templom szerkezete, majd hozzáfogtak a díszítéshez. Az ekkor uralkodó dózse, Domenico Servo utasította külföldre utazó követeket, kereskedőket, és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezen kívül kihasználták, hogy a meggyengült bizánci birodalomban számos épületet elhanyagoltak, és onnan is elhozták az értékes márványokat és szobrokat. A város központja a palotákkal és oszlopcsarnokkal övezett, márványnapokkal fedett Szent Márk tér, mérete 175 méter hosszú, 92 méter széles, aminek folytatása a Piacetta, a kicsi tér, amelynek a tengeren nyíló erőterében két ősi görög oszlopon a város korábbi védőszentje Szent Teodor márvány, és mellette a főpatrónus Szent Márk bronz szobra áll. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse. Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később ellandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvár jelnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a Transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök minden nyomorúságommal, Uram, és elsírom neked szívem minden keserűségét. Neked ajánlom egész bensőmet és minden ember minden ügyét, különösen is azokét, akik erre kértek. Szeretettel teljes Uram, arra kérlek, meríts meg bennünket, és most tisztává nemes véred erejével, öltöztess belé és tégy kedvessé bennünket mennyei atyád szemében. Engesztelj ki bennünket vele, nyerd meg számunkra szívének jó indulatát, hogy szeretetének kegyelme és lelke áradjon belénk, és csak ez a szeretet ébreszte gondolatainkat, szülje szavunkat és tettünket áldott akaratod dicséretére.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,